az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik erőt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Imádkozzunk. Mennyei Atya, kérlek téged, hogy tisztíts meg azokat a fogalmakat, amikben a hitünkről gondolkozunk, hogy újra visszanyerhessék igazi jelentőségüket. Uram, kérlek téged, könyörülj rajtunk úgy, hogy nem hagysz el bennünket, és támogatsz bennünket abban, hogy megújulhassunk személyes életünkben és gyülekezeti életünkben. Uram, kérlek téged, hogy úgy vezess minket, hogy só lehessünk ebben a világban, hogy amit nekünk szántál, az a feladat, azt be tudjuk tölteni ebben a társadalomban. Uram, kérlek téged, hogy igédben konkrét kérdéseinkre is válaszolj, légy itt közöttünk szent lelked által. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Ámen. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből olvasom fel, az 5. fejezet 17. versétől. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban azért választottam megújulás témáját, mert vágyom rá. Nincsen komolyabb magyarázat, nem azért, mert valamit jobban tudok, mint bárki a testvérek közül, hanem azért, mert vágyom rá, nagyon vágyom a személyes életemben és a gyülekezeti életemben is. És lehet, hogy amikor vágyom a megújulásra, akkor olyan dolgokra is vágyom ezzel kapcsolatban, amik nem a megújuláshoz köthetők. Ezért jó, hogyha az ember tisztázza ezt a fogalmat, hogy mi is a megújulás. Két szót szeretnék összehasonlítani az elején. Az egyik a reformálás, a másik pedig a megújulás, abban az értelemben, ahogy itt olvastuk, hogy Jézus Krisztusban, aki Krisztushoz tartozik, új teremtés az. Egy hindu tudós hasonlította össze Keresztelő Jánost és Jézust, Jézusnak a munkásságát, és azt mondta, hogy Keresztelő János egy reformátor volt. Mit tesz a reformátor? Társadalomban már meglévő értékek közül az, amelyikre kevésbé figyelnek oda, de fontos a társadalmi együttlét szempontjából, vagy társadalmi fejlődés szempontjából, arra újra hangsúlyt helyez. Tehát egy már társadalomban meglévő értéket emel ki, és azt teszi újra hangsúlyossá. Ezzel szemben Jézus Krisztus műve, aki újjáteremtő, lehet így is fogalmazni, ő valami olyat hoz, amit nélküle nincs benne ebben a társadalomban. Tehát amikor mi a saját reformációnkról gondolkozunk, akkor csak ahhoz akarunk visszatérni, amit Jézus Krisztus már újján teremtett. Ami Jézus Krisztus nélkül nem lenne benne ebben a világban. Amikor megújulásról beszélünk, akkor, és az egyházunk vagy gyülekezetünk küldetéséről, akkor abban kell gondolkoznunk, vagy abban lehet gondolkoznunk, hogy rajtunk keresztül azt akarja Isten elérni, hogy a világban benne legyenek olyan dolgok, amik Jézus Krisztus nélkül nem lennének meg. És bennünket ehhez munkatársakul választ. És ehhez szeretnék két példát és egy példázatot hozni a testvéreknek, egy ószövetségi példát, egy újszövetségi példázatot és egy újkori történelmi eseményt, egyház történelmi eseményt. Az első a Királyok könyvében található meg, nyilvánvaló, hogy kézenfekvő mindenki számára, hogyha reformról van szó, akkor Jósiás királyt veszi elő az ember. Jósiás király idejében találták meg újra a Tóra tekercset. Ez azért történt, mert az elődei nem annyira foglalatoskodtak azzal, hogy a templom rendben legyen. Ő viszont szerette volna, hogyha rendben van a templom, és ezért munkásokat küldött a templom felújítására, és miközben felújították a templomot, megtalálták a Tóra tekercset. És a Tóra tekercs felolvasása olyan hatással volt az életére, tulajdonképpen Isten igének újra felfedezése olyan hatással volt az életére, hogy rögtön megkérdezett egy kompetens valakit, és az érdekes módon nem a főpap volt, hanem egy proféta asszony, érdekes, proféta asszony, Hulda, hogy mi az Istennek a célja ezzel. És az egész reformációval kapcsolatban, az itteni reformációval kapcsolatban érdekes, hogy nem a papi réteg indítja el, hanem ennek a vezetőnek a lelkét Isten megragadja, és ő az, aki konzekvensen végigviteti. Tehát elmegy a követség Hulda prófétanőhöz, és ő megmagyarázza ezeket az igéket, hogy Isten haragja valóságos az emberi bűn miatt. De azt is elmondja, hogy mivel Jósiás király odafigyelt az Istenre, ezért Isten neki megkegyelmez. És ezzel kapcsolatban elindul egy sor cselekmény, és erre szeretném, hogyha odafigyelnék. Nyilvánvaló az első az, hogy Isten szava megeleveníti Jósiást. És a megelevenítésnek a következménye rögtön az, hogy ráismer a bűneire. Nyilvánvaló ez rögtön egy jelzés nekünk keresztényeknek, hogyha Isten igéjét olvassuk, és nem ismerünk rá a bűneinkre, akkor valószínűleg rosszul olvassuk. Számára a megújulás kezdete az volt, hogy összetört Isten előtt, mert hogyha ezek a dolgok, amiket ő él, megél, meg a közösség mind Istennek a népe megél, ezek így vannak, akkor elvesztek Isten előtt. Megértette újra Istennek az igéjét. Ez talán erről is érdemes beszélni, de nem erről szeretnék elsősorban. Újra megérteni Istennek az igéjét, ami mai korunkban, mai helyzetünkre nézve. De amikor ő megérti, és elkezd számára fontossá válni az, hogy Isten mit mond, és hogyan kellene megújulni, akkor először is megtisztítja az Isten tiszteletet, az Isten tiszteletnek a helyét. Kiviteti a templomba azokat a dolgokat, amik nem odavalók. Aztán a következő körben pedig kitiltja a halott idézőket és jósokat az országból. Tehát elkezdődik valami konzekvenciája lesz annak, hogy ő személyes életében is megújult. És egyetlen egy dolgot szeretnék csak kiemelni. És minden példával vagy példázattal csak egyetlen egy dologra szeretném a testvéreknek a figyelmét odafordítani. Ebben az esetben pedig arra, hogy mi lennénk ebben a helyzetben, hogy egyértelművé válna számunkra azt, hogy holnaptól nem élhetünk úgy, ahogyan eddig éltünk, és Isten azt várja el tőlünk, hogy az Isten tiszteletünket, egyházi szokásainkat megváltoztassuk, akkor miben kellene változtatni? Mi az, amit úgy ki kellene belőle venni, mint ahogyan Jósiás idejében a különböző szobrokat, meg rossz szokásokat, pogány szokásokhoz kötődő szertartásokat, mi lenne az? Nekem csak egy dolgot szeretném, nyilvánvaló, hogy sok mindenkinek sok minden van. És lehet, hogy mindegyik helyes, Isten igének a világosságában érdemes ezt megvizsgálni. Nekem egy dolog jutott eszembe, mégpedig egy könyvnek az olvasása kapcsán merült ez fel bennem, az evangélium hirdetése ma. Arról szól, hogy a mai gyülekezetünkben hogy miért van az, hogy nagyon sokszor, és én a saját személyes hitelméletemben is átélem ezt, hogy valami sok szenvedés van, és az ember szeretne már előrébb lépni, és nem igazából tud előre menni, és sokan élik meg ezt, és sokan ki is ábrándulnak. Mert van egyfajta feszültség a hirdetett valóság és a megélt valóság között. Testvérek közül van, aki ezen magusban jár? Akkor, ha nem, akkor elmondom a példát, hogy kétszer mondja a testvéreknek. Azon a vidéken, ahol Indiában régi keresztények éltek, Tamás keresztények éltek, nagyon sok fiatalból lett marxista. Azért mondják keresztény emberek, mert az ige által érzékenyé tették a lelküket, Isten ezt mondja Jósiásnak különben, hogy puhává vált a szíved, valami ilyesmi. Tehát nem a megkeményedés ellentéte történt fel, amikor meghallgattad az igét. Tehát, hogy érzékenyé tették a fiataloknak a szívét az Isten igének a hirdetése által, arra, hogy Jézus Krisztus közösséget vállal a társadalom perifériáján álló emberekkel. De a gyakorlati cselekvésből semmi sem irányult arra, hogy ehhez bármiféle közük lenne. Ezért ők ezt felfedezték, és égtek a vágytól, hogy valamit tegyenek, de a marxistáknál látták ezt megvalósulni. Az másik kérdés, hogy helyes következtetése általában a marxistákhoz, ez egy egészen más kérdés. Nyilvánvaló az ottani kommunizmus egészen más, mint a Magyarországon megélt 40 éves kommunizmus. De van benne valami, hogy nincsen valami feszültség a hirdetett valóság és a megélt valóság között. És a könyv, amit említettem, az arról szól, hogy nem úgy van-e, hogy mi sokan gazdag ifjúként ülünk a templomban, mert ugyan meg vagyunk hívva, és valamiért itt vagyunk, és hála Istennek, és ez óriási nagy öröm, de az, amin át kellett volna menni a gazdag ifjún, az nem feltétlenül történik meg. Nem tudom, hogy érthető, hogy mire gondolok. Arra, hogy a gazdag ifjúval az nem történt meg, hogy ő tulajdonképpen megtért volna. Mert vallásos ember volt, a maga korának vallásos intézményébe járt. De a szívét nem cserélte, nem engedte, hogy átcserélje Jézus. Tehát amit itt a korintusi levélben olvastam, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, ezt nem érhette át. Mert valami, ami ott volt az életében és fontos volt, az nem engedte át. És mégis valószínű, hogy akkora hivatalos, vallásos szervezetének nagyszerű tagja volt, csak éppen Jézusnak nem felelt meg, lehet így is mondani, mert ő aztán tényleg tizedet adott, és tényleg példamutató ember volt, és tényleg erkölcsös életet élt, és biztos, hogy mintaként lehet, hogy akár prédikációban is felhasználnánk felmutatva őt. És arra gondoltam, hogy vajon jó-e az az irány, hogy meghívunk nagyon sok embert, és nem a gyülekezeti magról van szó, hanem szervezünk programokat, amire meghívunk embereket, remélve azt, hogy eljönnek külsősök, és reménység szerint barátságokon keresztül benne maradnak a közösségben. És ennek érdekében próbálunk mi valamit tenni, odaállunk az ajtóba, kezet fogunk, megkérdezzük a címét, meglátogatjuk. De kérdés az, hogy lesz-e valaha az életében egyfajta változás, hogyha ezáltal rögtön gyülekezeti taggá is válik, és elkezd élni úgy a gyülekezetben, mint én vagy más, akiknek mindennapi problémájuk ez, hogy úgy hiszem, hogy a kereszténység sokkal több, mint amit ma megélek. És nem az az irány a valóságos, amit az apostolok éltek. Együtt voltak, és az igét kint hirdették, kint hirdették a falakon kívül. És aztán, akik a hirdetett igére meghallották Isten hívását, azok bejöttek. Sok mindenre lehet gondolni, de éppen annak kapcsán, hogy elgondolkozom, hogy vajon hány embernek az élete változott meg gyökeresen, hány ember élhette át, vagy hány embernek élhették át a közösségében a családtagok, hogy ez új teremtésé lett, mert ennek egy jelzője, hogy a környezet is észreveszi, Jézus Krisztus által, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy több emberrel kötöttem barátságot, mint ahány embert vezettem az élő Úr Jézus Krisztushoz. vajon a régi gyakorlat nem ahhoz vezet-e, hogy könnyebbek legyenek az emberek? Én ezt csak kérem, hogy gondolkozzunk el ezen, jó? Amit feltétlenül jegyezzünk meg, az az, amit Isten adott Jósiásnak, hogy az ige által megelevenítette az ő szívét, a megelevenített szíve szerette volna, hogy kutatta Isten akaratát, Isten törvényének súlya alatt összetört, Isten kegyelme alatt pedig felemelkedhetett Jósiás. A új szövetségi példa pedig az példázat. Ugye elég nehéz olyan példát találni, hogy megújulás az új szövetségben. Nyilván lehetne a pünkösdi történetet venni, de én egy példázatot veszek, és ezt fel is olvasom a testvéreknek. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, és oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Ezt a példázatot megelőzi az, hogy a farizeusok, tehát a akkori kornak a hivatalos, vallásos rendszeréhez tartozók, akik vagyunk mi most, azok, vagy vagyok én, és hát aki még magára veszi. Tehát azok kikezdték Jézusnak a tanítványait, mert jó volt rájuk nézni. És nem így van, hogyha valami rosszul megy, és valakinek meg jól megy, akkor az ember nem biztos, hogy tud örülni a másik embernek az örömével. Pláne, hogyha engem az kritizál, az a fajta öröm, hogy én is lehetnék olyan örvendező, mint ők, de nem vagyok. Nálam is lehetne olyan pesgés és élet, de nem vagyok. És hát nyilvánvaló, hogy ez a keserűségnek a gyökere egészen mélyen begyökerezett a farizeusoknak a szívébe. Jézus már elég volt meglátni, rögtön kerestek valamit, ami miatt bele lehet kötni. Különben a keserűségről, a haragról, hogy mennyire mélyen gyökerezik az ember szívében, erről is érdemes lenne nagyon sokat beszélni. Egyre csak egy kitérő mondatot hagy mondjak, valakitől hallottam, ez egy nagyszerű példa, hogy a keserűség ugye az olyan a gyökérrel, a keserűségnek a gyökere van az embernek, a gyökér az a felszín alatt van, senki más nem látja, csak mi. És akkor hozza elő a maga terméseit, amikor talán legkevésbé akarja az ember. Valaki ezt a keserűséget és a haragot a dinnyéhez, magához hasonlította. Most testvérek, akik értenek a dinnye termesztéséhez, kérem, hogy a tudatlanságot nézzék el. Igaz az, hogy az egy futónövény, ugye? A dinnye. És azt nyírni kell, igaz? Ha nem metszük, akkor mi locsoljuk a dinnyét, és a szomszéd eszi meg a dinnyét, ugye? Tehát mi locsoljuk a gyökeret, a szomszéd eszi meg, mert olyan nagyra tud nőni, igaz ez? Na, van olyan dinnye, amire érez. És a keserűség képes ilyesmire, hogy valami gyermekkorban átélt dolog még mindig moshat felnőtt koromban, vagy 1-2, 3-4, 5-6 héttel, évvel vagy héttel ezelőtt történt dolog hat most az életem. Annyira mélyen van. Szentlélek képes arra, hogy a szándékunkat megtisztítsa, ez is nagyon fontos, hogy a Szentléleknek a hatalmát, Istennek a hatalmát, a Szentléleken keresztül ezt valóságosnak tartsuk, és mi is tudjunk örülni, hogyha mondjuk a farizeusok helyébe kerülünk, mi is tudjunk örülni azokkal, akinek van örömük. No, tehát ott vannak a farizeusok, akik nem tudnak Jézus örömének örülni, meg ennek a jó társaságnak, akik úgy nagyon jól együtt vannak, és mondja nekik, hogy miért nem böjtölnek a te tanítványaid. Rögtön beleköt valamiért. És itt két rendszer találkozik egymással, egy régi és egy új. A jézusi és a farizeusi rendszer. És a farizeusi akkor még a hivatalos. A jézusi akkor az új. A farizeusi valamit félreértett a régiből, tehát nyilvánvaló, hogy azokat a dolgokat, amiket abot sem úgy értette meg, ahogyan kellett volna, hiszen Isten irgalomról, meg az ünnepekben való megújulás, hogy meg kell újulni, meg hogyha csak nem szívből teszitek, erről azért beszél az Ószövetségben is. És ezzel kapcsolatban, hogy ezt jobban megértsük, hogy mi ezzel ebben a feszítő probléma, ami ma is aktuális dolog, egy filmnek a példáját hagy hozzam, aminek csak a végét láttam, de elég volt ahhoz. Arról szólt, hogy fiatalok egy középkorú házaspár vezetésével elmentek egy szigetre. Látta valaki? Napokban volt, M2-n. Szóval vége felé láttam, és olyan szigetre, Tájföld közelében, ahol a ottani parasztok vadkendert termesztettek. És ők nem szerették volna, hogyha többek is elmennek oda, ezért el kellett hallgatni ezen a szigeten, hogy ez a sziget hol van. A lényeg az, hogy megteremtették a maguk világát, maguk zárt világát ezen a szigeten, és már 6 éve ott voltak. És akkor derült ki, hogy milyen a közösség, hogy ez már ezzel a közösséggel baj van, amikor valami tragédia történt. Cápa támadás ért egy-két embert, és valaki meghalt, valaki túlélte, de nagyon sokat szenvedett. És ott volt a táborban, és jajgatott. És a szenvedés nem bírta elviselni, tehát nem tudott mit kezdeni a közösség azzal, hogy most valaki beteg. Ezért fogták a beteget, és kitolták a táboron kívülre. És a közösség szellemében mindenki ezzel egyetértett, mert zavarta őket. És amikor kitették a táboron kívülre, akkor önfelenten tudtak röplabdázni a strandon. És egy valaki volt, aki ott maradt ezzel a beteg emberrel. Közben zajlottak az események, egy valaki mégis elárulta a tábort, azt azzal bízta meg a tábornak a vezetője, ez a középkorú hölgy, hogy figyelnie kellett, hogy mikor jönnek azok, akiknek megmutatta, hogy hol van ez a sziget. Közben ő a saját maga világában szintén bezárkozott. Lényeg az, hogy valami bekattam neki, hogy ez az egész dolog nincs így rendben. De akkor már üldözték őt a parasztok, meg az ő barátait lelőtték ezek a kendertermesztő emberek. Remélem azért valamennyi még érthető lenne, hogy a szállat még nem annyira vesztettük el. És az elé az választás elé állítják a közösséget, akik éppen akkor ünneplik meg, hogy mennyire jó itt, és mennyire rossz a világ, mennyire jó itt együtt egymással lenni, amikor odaérnek a parasztok, és az elé a választás elé állítják a vezetőt, hogy le kell lőni azt a fiatalembert, aki kiadta a kezéből a térképet, ami alapján oda találtak mások is. És fogja a pisztolyt, ő nem tudja, hogy nincs csőre töltve, és megteszi. És akkor kattan be a közösség tagjainak, hogy ezzel a közösséggel baj van. Amikor látják, hogy milyen kegyetlen a vezető most ebben az esetben. Ezzel kapcsolatban nekem az jut eszembe, hogyha egy közösségben szenved a kevésbé hangos a hangostól, vagy szenved az, aki megmondja azt, hogy az ige alapján mit lát helyesnek és nem, mit nem, ha valaki szenved a saját bűneitől, és az azt éli át, hogy kivetik őt, mert valami nyilvános dologban van, de csak a kivetés van, és nem a kegyelemhez való, nincs az a szándék, hogy a kegyelemmel találkozzon, és ezek nyilvánvaló konkrét példák, csak nem lehet konkrétan mondani ezeket, akkor baj van, hogyha egy közösségnek vannak szenvedő alanyai, hogyha a közösség nem tud közösséget vállalni a szenvedéssel, közösség válhat kegyetlenné, amit csak egy, vagy két, vagy néhány ember akar összetartani a saját hatalmának a biztosítására. Mert az ő szemétdombja, amin még érvényesül az ő hatalma. Nyilvánvalóan sok mindenre lehet gondolni, számomra ez a példázat, ez erről szól. Hogy nem lehet az, hogy nem minden irány, nem minden szándék, nem minden akarat és nem minden szervezéző erő abba az irányba mozduljon, hogy ez a közösség megújuljon és Jézus Krisztus legyen a feje, mert különben ilyenné válik, ilyenné válhat. Ez volt az új szövetségi példa. A utolsó példám az pedig a 18. századból való. Szándékosan nem a reformációt választottam, mert a testvérek jól ismerik. Lehet, hogy azt az időszakot is, amiről most szeretnék beszélni. Ez pedig John Wesley, John Newton és William Wilberforce-nak az ideje. A Wesley-nek a megtéréséről tetszenek tudni? Tetszetek hallani? Már valahol olvastam fel, csak nem emlékszem, hogy hol. Allianzon. Felolvashatom a megtérésének a történetét? Belefér még az időmbe? Jó. Azért szeretem Wesley megtérésének a történetét, mert érzem a saját küzdelmeimet is benne. Hát ő megelevenítette a lélek, és elhatárodott a múltbeli életétől, és elkezdett börtönbe menni, betegeket látogatni, és aztán kiment az indiánok közé hirdetni az igét, és hazajött, és utána született újjá. És tiszta szívéből kereste és hirdette az evangéliumot és Jézust, de rá kellett jönnie, hogy amilyen neki van, az kevés. Egy kegyelemről prédikáló ember kegyelem nélkül való volt. És szíve szándéka szerint a régi életétől elhatárolódott, de ez még mindig nem volt számára az, ami Isten ereje lehet egy embernek az életében. Szóval a megtérésének a története, hazajön Amerikából, és kudarcosnak érzi, hogy ő misszionált, és nagyon érdekes módon pont Luthernek a római levél magyarázatára tér meg. Május 24-én reggel 5 óra lehetett, amikor új testamentumomat ezeknél a szavaknál nyitottam ki. Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Ez neurológikus ember. Isteni természet részeseivé legyetek. Amint kimentem, Bibliámat újra kinyitottam ezeknél az igéket. Igéknél nem messze vagy az Isten országától. Hogyha ma mondjuk ezt jegyezzük meg, pusztán ezt, az is jó, az is elég. Nem messze vagy az Isten országától. Délután megkértek, hogy menjek el a Szent Pál templomba. Ott a következő dicséretet énekelték. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg. Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem. Meg is szabadítja ő Izrael minden bűnétől. Este nagyon kelletlenül mentem el egy társaságban. Tehát az jól eljár, hogyha egy ige szolgálata az ember kelletlenül megy el, mert akkor itt valami fog történni. Az Aldersgate utcába, ahol valaki Luther római levélhez írott magyarázatából az előszót olvasta fel. 3:49 körül, mint éppen azt írta le, Isten munkája milyen változást idéz elő a szíven, a Krisztusban való hit által, szívemet szokatlan módon átmelegedni éreztem. Úgy éreztem, hogy rábíztam magam Krisztusra, és egyedül csak Krisztusra üdvösségem tekintetében. És bizonyosságot nyertem arra nézve, hogy minden bűnömet, az én bűneimet elvette, és megszabadította a bűn és a halál törvényétől. Minden erőmmel könyörögni kezdtem azokért, akik különleges módon megvetéssel kezeltek és üldöztek, aki Krisztusban van az új teremtés, rögtön azokért, akiket ők nem biztos, hogy haragultak rá, csak úgy gondoltam, hogyha esetleg, hogy haragulnak rá. Majd nyíltan vallást tettem a jelenlevők előtt arról, amit akkor éreztem először a szívemben. Nem sok idő kellett azonban az ellenségnek ahhoz, hogy fülembe súgja, ez nem lehet hit, mert hol az örömöm? Akkor azonban megtanítottam, hogy békesség és a bűn fölötti győzelem lényeges velejárója üdvösségünk fejedelmében való hitnek, de ami az örömnek elragadtatását illeti, amely általában együtt jár annak kezdetével, különösen azokban, akik hosszú időn áll mélyen vergődtek, Isten néha megadja, máskor nem, s teszi ezt az ő saját akarata szerint. Hazatérések után sokat gyötörtek a kísértések, de kiáltottam és eltűntek. Újra meg újra visszatértek.
Én mindannyiszor felemeltem szemeimet, és ő megsegített az ő szent helyéről. S úgy láttam, hogy főképpen ebben nyilatkozott meg a mostani és korábbi állapotom közötti különbség. Minden erőmmel törekedtem, sőt tusakodtam a törvény alatt is, és a kegyelem alatt is egyaránt. Akkor azonban gyakran, ha nem is mindig, én győzettem le, most pedig mindig győzelmes voltam. Elkezdett bízni az élő Úr Jézus Krisztusban. És számára a győztes nem ő volt pusztán, vagy én ezt így értem meg, hanem az élő Jézus Krisztus, hogy közösséget vállal a győztes Krisztus, én pedig a bűneimet keresztnél tehetem le. És nem áltathatom magamat abban arra nézve, hogy nekem nem naponta van szükségem erre a kegyelemre. És az a bizonyosság kezdett benne erős lenni, hogy Jézus Krisztus jó indulatával találkozott, illetve hogy Jézus ott van vele. Ez nem olyan dolog, amit mi elérhetünk, vagy amit nekünk kellene elérni. Ez adomány. Ez Istennek az ajándéka. És ez a dolog megváltoztatta az életét, és szívesen olvasnám tovább, de hogy mondjam, hogy miért éppen Wesley nem pusztán azért, mert Luther Mártonnak a idézetére tért meg, vagy azt használta fel Isten az életében, hanem rengeteg gyakorlati konzekvenciája lett ennek. És szerintem ezek nagyon lényegesek. Tehát akkoriban volt az ipari forradalom, és nagyon sok minden, mivel a munka lehetőség miatt sokan nagyvárosba költöztek. És akik elköltöztek a régi közösségükből, az új közösségben már nem keresték fel a templomot, már nem járt. Tömegek voltak Isten ígéje nélkül. És ő arra nézett, hogy honnan hiányzik, hogy hogyan lehet őket elérni. Lovon végigvágtatta egész Angliát, és hirdette Istennek az igéjét. És ennek az egész mozgalomnak a következménye az lehet, hogy Isten igével találkozva, és abban megújulva, a hétköznapokban megélve, létrejöttek az első szakszervezetek. Az első szakszervezeti vezetők metodista, laikus igehirdetők voltak. Ez nem az én szakterületem, mert Csepregi Andrá is tud erről nagyon sokat bőven és helyesen beszélni, de ez igaz. És azért említettem John Newtont, mert ő is kapcsolatban állt John Wesleyvel, ő írta azt az éneket, hogy érthetetlen kegyelem. Ő pedig egy rabszolgakereskedő volt, aki rászakadt az, hogy mit tesz. Ez a kegyelem pillanata volt az ő életében. És az elején megpróbálta úgy a rabszolgával bánni, hogy megpróbált kedves lenni. És aztán rájött, hogy az egész nem megy, az ember úgy teremtetett, hogy szabad legyen. Nem véletlenül van az Egyiptomból való szabadulás története. Isten népe nem maradhat fogságban. Nyilvánvalóan ez nem társadalmi elsősorban, hanem a bűnökre értendő. De elkezdett küzdeni azért, hogy ő maga felhagyott ezzel, és elkezdett küzdeni azért, hogy a király maga meghallja azt, hogy milyen sorsban vannak ezek a rabszolgák. És ő lelkipásztor lett. És lelkipásztor lett annak a William Wilberforce-nak, akiről szól az Amazing Grace című film, az Érthetetlen kegyelem, vagy nem tudom, hogy mi a magyar fordítása, lehet, hogy már magyar mozikban is adták, akinek a nevéhez fűződik a rabszolga ellenes törvénynek a megszavazása. Ő egy könnyelmű életet élt fiatal ember volt, aki aztán valamelyest vallásos volt, megismerte az élő Úr Jézust, és úgy érezte, hogy mocskos a politika, lehet, hogy joggal érezte ezt, és ott akarta hagyni. És John Newton volt az ő lelkésze, és hozzáment a lelki gondozói beszélgetésre, és ő mondta azt, hogy neked küldetésed van politikusként ebben a világban. És vállalja kellett mindenféle mosgódást, nem volt egy magas ember, 156 centi valahogy, vagy ilyen, és a szembeszáll, akkor már a parlamentnek a nagy része nem volt annyira vallásos, és a vallása miatt is szitták, de lényeg az, hogy sikerült. És az egyik utolsó levelét John Wesley neki írja, amiben leírja azt, hogy annyira lehetetlen ez a küzdelem ember számára, hogy létrejön ez a rabszolgatartás ellenes törvény, de ha Isten úgy kis vezet téged, mint Athanáziuszt az ariánusok ellen folytatott harcában, akkor sikerre fogod vinni azt, ami a te feladatod. És az ő nevéhez fűződik nem csak ez a törvény, hanem az állatok kínzása, már akkor az állatok kínzása elleni törvény. És elgondolkoztam azon, hogy ezek az emberi jogok élharcosai, az állatoknak a védelmezői, a környezetnek a védelmezői, ma mind szekuláris emberek. És nem azt mondom, hogy most ezek felé kell fordulni, és a hitnek a megújulása az azt jelenti, hogy de hát ezek mind Isten megelevenítő igéből táplálkoztak. És ma már ezekhez nem nagyon van közünk. Ezt jelentette a társadalom számára egy-egy megújulás. Mert abból a társadalom is profitált. És ez az, amit visszasírunk. Ez az, amire vágyakozunk. A első történetből megtanulhatjuk azt, hogy nem egyenlő a megújulás az, hogy a paradicsomi állapotba kerülünk. Mert nem. Nem biztos, hogy a megújulás az, amit mi várunk, hogy lesz. De az, hogy valami többet, ami Jézus Krisztus nélkül nem lehet benne a társadalomban, benne lehet, az el lehet tőlünk várni. És erre hív el bennünket Isten. Óriási nagy tétje van, hogy hogyan értjük meg ma őt. És hogyan ismerjük fel ma őt. Mennyire ismerjük meg az ő hatalmát. Mind óriási nagy tétje van. Ezeket a példákat szerettem volna a testvéreknek elmondani. Együtt gondolkodásra és Isten előtt való imádságra kérve. És kívánom azt, hogy mi még a mi életünkben megtapasztalhassuk azt, hogy Isten meg tud bennünket újítani. Egy dolog azért, ami most kiugrott a fejembe, de most visszaugrott, mert valószínűleg fontos. Wesley addig volt nyugtalan, és azért addig volt békétlen. Mert még azelőtt állt, ami előtt Péter, amikor Jézus azt mondja, ha meg nem moslak, akkor nincsen közöm hozzád. Emberi jó cselekedetből, Krisztust akarva utánozni, ment el a börtönökbe, és tett szociális cselekedeteket. Az ő mozgalma nem elsősorban arról szól, hogy ő szociálisan érzékeny volt. Tette ezt, de Krisztussal már ezeknek az embereknek egészen más tudott adni, amit senki más. Egy világ is le tudja törölni a sebet, az izzadságot egy beteg embernek a homlokáról, de Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt, az csak olyan ember tudja vinni, aki maga is ismeri Krisztust. És mennyivel több ez? Mind a kettőt meg kell tartani. Felismerve a Krisztust, nem szabad elhanyagolni azokat, akik a társadalom perifériájára szorultak. De a társadalom perifériájára szorultakkal való foglalkozásban az ember nem lehet elégedett, hogy megtettem bizony azt, ami a kötelességem volt, hogy a Krisztust nem viszem oda neki. Ebben a mozgalomban ez nagyszerű, hogy élesen szét válaszodik a kettő. Mind a kettőt megélte. Hála Istennek olvashatunk róla, mert a naplójában is megélte. Krisztussal egészen más, mint Krisztus nélkül. Ezek a valóságát, Krisztus hatalmát megismerni, és Jézus Krisztus magát ezt kívánom mindannyiunknak. Imádkozzunk. Mennyei Atyám! Ha Te vezetsz, akkor jó helyre kerülünk. Kérünk Téged, hogy vedd kezedbe az érzelmeinket, gondolatainkat. És hadd engedjük, hogy Te megmosd bennünket, mert van mitől. Minél inkább a közeledbe kerülünk, annál sötétebbnek látjuk magunkat, és add meg azt a kegyelmet, hogy ne elfussunk, ne eltakarjuk, ne másra fogjuk, hanem tegyük le. Mert Jézus Krisztus értünk is meghalt a kereszten, hogy naponként bőségesen bocsássa meg bűneinket. Ebből élhetünk, de Krisztus élete bennünk növekedhet, és ez a mi megújulásunknak a feltétele. Uram, kérlek Téged, add meg ezt a kegyelmet nekünk, és hallgass meg, amikor Jézus Krisztus nevében így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, a minden mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A 121-es számú énekelt.